95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek. Azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Nagy tisztelettel köszöntöm Forgács Gábort.
Jaj, én is
nagy tisztelettel. Mondhatom, hogy az ikonikus alkotó
nem. A Forgács Gábor az egyszerű embert, így
mondjuk. Oké, az egyszerű ember, de akkor én ezt hozzáteszem, hogy én akárkinek mondtam, hogy ma önnel találkozom, hát elájult mindenki. De még a fiatalabbak is, hogy ők rendszeresen nézték.
Hát a kabaré tréfán.
Hát nem csak annak idején, ezt hozzátenném, hogy én például a mai napig, ezt már sokszor mondtam itt az éterben, úgy alszom el, hogy bohózatokat nézek a YouTube-on. Vidáman alszom el, és vidáman is ébredek, úgyhogy szinte naponta találkozunk, csak
ezt
mondom.
Ezt csak dicsérni tudom, mert ez a jó, és sajnos nagyon kevés ilyen készül mostanában, tehát most
ezért kell néznünk a régieket.
Hát igen. Ezt szeretném most egy picit feleleveníteni.
Ezért beszélgetünk egy önálló.
Ja, igen.
Ez az
igen.
Apropó.
Csinálok egy önálló estet, van egy tüneményes, édes kis pici színház. Csinálhatnám én ezt nagyobba is, de annyira megnyert engem ez a kis hely, ez a kettős pont nevezetű igen. Színház, ezt egy színésrás csinálta magának. 80 személy fér be, szerintem ez valamikor egy étterem lehetett, vagy ilyesmi, a Rádai utcában, és az egész egy egészen fantasztikus
intim.
Rendkívül intim, 80 ember mindenkivel, akár személyes, mindenkinek látom a szemét, látom a fülét, amivel hallgat. Tehát nagyon örülök, hogy ott csinálhatjuk ezt meg. Van két nagyszerű segítőtársam, Kárpáti Levente és Csifó Dorina, akik szintén igen ismert.
Mind a kettőjüket láttuk már tévében is, meg igen a szinkronban is. A szinkronból ismerik egymást egyébként?
Hát tulajdonképpen igen. Igen. Hát ugye azelőtt mi sose játszottunk együtt egy színházban, ugye egyikük sem volt tagja se a Vidám színpadnak, se a Mikroszkóp színpadnak, és most, hogy már nincsenek ilyen színházak, ilyen kabaré jellegű színházak. Van ugyan Vidám színpad, de ez már egészen más, mint amilyen a Révai utcai volt. És büszke vagyok arra, hogy 16 évig lehettem ott tag.
Hát de már nem is úgy hívják, hát nem az a
Nem, az most Centrál Színház, igen. De nagyon jó ez így is, tehát több darabot láttam benne, és el vagyok ragadtatva. Eleinte picit sértődött voltam, bevallom őszintén, hogy én annyira szerettem azt a színházat annak idején. És hogy ezt fel kellett adni, ezt a színházat, úgy a Gyulának, mint mindannyiunknak. Igen.
Bodrogi Gyuláról beszélünk,
igen,
aki
ugye bocsánat, így van, ő volt az igazgató. És utána pedig hát elég furcsa körülmények között megszűnt a Mikroszkóp színpad is. Kikerültem az utcára! De a lényege az, hogy nagyon-nagyon szerettem csinálni, és most, hogy már túl vagyok mindenen, most azt mondtam, hogy még fiatal vagyok, ahhoz, hogy csak szinkronizáljak. Én akkor most csinálok egy önálló estet azokból a kis műveimből, amelyekkel én úgy meg voltam elégedve, hogy na, ezek eléggé meg tudják majd mosolyogtatni a kedves nézőket.
Aha, tehát akkor ez valahol egy best of is?
Mondhatni azt is, de az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy a legtöbb, amit most be fogok mutatni, vagy be fogunk mutatni, azok olyan kis darabok, egy kis bohózat, meg ilyesmi, amit én nem Magyarországra csináltam.
Aha.
Én ezzel a kis jelenetsorral, az akkori feleségemmel bejártam Ausztráliát, bejártam Amerikát, és ez kifejezetten oda készült. Ugye ott az embereket a magyar politika, hogy Isten igazából abban az időben nem nagyon érdekelte, tehát ezekben a jelenetekben meg úgy egyáltalán az én műsoraimban, én nem politizálok. Olyannyira nem, hogy meg tudom neked mutatni, a névjegyemen nem az áll, hogy színművész, vagy komikus, vagy nem tudom, valami ehhez hasonló, hanem az áll, Forgács Gábor, pártsemleges bérszórakoztató.
De jó, milyen jó.
És ezzel én végeredményben elejét veszem minden olyasminek, ami arról szól, hogy most kinek vagyok én a bérhumoristája, vagy kinek nem, meg nem. Én Hofi Gézának a csodálatos mondatát vallom magaménak, miután elég sokat dolgoztam vele, hogy simán röhögünk és kész. Na most ő azért ezt sokszor nem tartotta be, tehát ő azért politizált, de azért az ő helyzete ebből a szempontból könnyebb volt, mert mire ő igazából elkezdett politizálni, addigra már ugye az ő helyzete olyan volt, hogy azt mond, amit akar. Az enyém még nem olyan, és nagy valószínűséggel már nem is lesz.
Egyébként, ha most arról beszélnénk, hogy miért nincs olyan színház, ami kifejezetten csak szórakoztat, tehát amilyen régen a Vidám Színpad volt, vagy a Mikroszkóp, akkor politizálnunk kellene?
Feltétlenül.
Mert hogy mi itt nem politizálunk ebben a műsorban.
Igen, feltétlenül, mert erre azt tudom mondani, hogy például a Duma Színházban nemrég voltam, nem mint közreműködő, hanem ott is egy ilyen beszélgetés. Van nekik is egy ilyen kis stúdiójuk, csak képet is vesznek, hangot is vesznek, és hát le a kalappa. Az valami csodálatosan néz ki, szinte mindig zsufi tele van, és ilyen apró kis jeleneteket is csinálnak, de
tehát az más, kiállnak. Az nem az.
Tessék?
Az nem olyan,
nem. Hát az egy Duma Színház, és miután, legyünk őszinték, a stand-up az egy kocsma műfaj. Ugye hát ez így indult. Hogy más nem mondjak, annak idején, amikor először voltam Amerikában, nagyon-nagyon régen volt, és csodálatos kollégákkal lehettem kint, Magyarok Világszövetsége vitt ki bennünket, és bementünk egy-egy ilyen étterembe, és nagyon sok helyen láttuk azt, hogy ilyen 1 méter x 1 méter 20 centis kis dobogók, kb. 20 centi magasak.
Az volt a színpad.
Az volt a színpad. Ez egy dobogó volt, akire bárki bármikor fölállhatott, volt ott egy állvány, rajta egy mikrofon, levette, vagy ott tartotta a mikrofont, és elkezdhetett beszélni, hülyéskedni. És ha a közönség élvezte, nevetett rajta, másnap már pénzt is kapott. Na most nagyon sokan így kezdték a mai pályájukat, hogy kiváló stand-uposok voltak. Nekem furcsa volt, mert ugye megállás nélkül káromkodtak. Tehát amerikai, most nem mutatom be, hogy
akkor
hogy
onnan hozták, mert én voltam már stand-upos estjén, és az volt a fura, hogy végig káromkodott.
Igen,
és nem értettem, hogy ez miért kell. Mert azért, egyszer mert... még vicces, egyszer mondjuk.
Igen, de nem azért, folyamatosan. Ez még egyszer mondom, ez egy úgynevezett kocsma műfaj, és a kocsmában így beszélnek, tehát egyszer én is felvetettem egy pár ilyen stand-upos kollégának, mert volt egy idő, amikor sokat léptünk fel együtt, mert végeredményben, amit én csinálok, mikor egyedül vagyok, az is stand-up. Csak hát, én nem csak beszélek csúnyán, nem politizálok, tehát, és elmagyarázták, hogy ez ilyen, vagyis közel áll a napi élethez. Hát legyünk őszinték, most nem akarom megjátszani magam, de hát párkosárka ez meg az én számat is elhagyja a magánéletemben. Amikor beszélgetünk...
Ne, színpadom. Na, hát ez a lényeg.
Én benne is van a kis önálló est műsorajánlatomban, hogy arra nem kell számítani, hogy lesz benne trágárság, illetve politika.
Ez már nagyon, két nagyon fontos hívó szó.
Igen.
Megvannak hát a pontos időpontok? Vagy nézem? Megy fejből is?
Megy fejből.
No, hát akkor mondjuk
április 5-6-7 és 19-20-21.
Szuper, tehát akkor 6-szor láthatjuk
6
ezt?
6 áprilisban, okay. Igen. Aztán meglátjuk, hogy ez mit hoz közönségben. Azt hallottam, hogy egész jól mennek a jegyek. Ráadásul az az érdekessége, hogy itt nem helyre szólnak a jegyek, hanem érkezési sorrend. Ki, ahova akar, oda ül, aztán. De hát itt a legtávolabbi sor is olyan, hogy érezzük egymást.
Hát varázsa van. Így, ez más dimenzió.
Ezt én imádom.
Láttam örömmel a képeket is, ármójukról. Nem is tudtam, hogy a Kárpáti Velének ide készült a bajusz, vagy így hordja?
Neki volt bajusza, meg van is, sőt, még igen? Szakála is hunva. Hun nincs, tehát hun gyerek.
Nem így emlékeztem rá
attól tévéből. Függ, hogy éppen mit filmezik. Ő nagyon sokat filmezik, és most például egy olyan filmet csinál egy külföldit, amiben ő egy német annak idején nagy háborús bűnös, és ott ül, és várja a verdiktet. Egy szava sincs.
Meg fogom hívni őt is. Az est kapcsán. Lehet,
nagyon jó. Én nagyon-nagyon szeretem.
De a Dorinát is egyébként, aki meg a szemünk előtt nőtt föl, igen, vagy vált érett nővé gyakorlatilag.
És olyan tehetséges, mint a nap.
Na,
olyan jó vele dolgozni, mert született komika.
Tényleg?
Igen. De igen. Tehát azonnal, amikor a kis jelenetet elolvasta és visszaolvasta, már tudtam, hogy ez siker
jó lesz.
Mert ahogy rám beresztette a szemét, tehát nem mondhatom el, hogy mi az alap, ami
nem lőjük le, oké.
De a lényeg az, hogy még nem is annyira, amikor először visszaolvastam, mert akkor csak olvasott. Mikor másodszor olvasta vissza, akkor már játszott egy picit. Ez azért volt rossz, mert innentől kezdve én végig röhögtem az egészet. Pedig tudtam, hogy mi a poén, mi jön most, hogy jön. Egyébként ez a legnagyobb problémánk a próbák alkalmával, hogy hát nagyon sokat rögünk, és reszketek attól, hogy előadás alatt el ne rögjük magunkat.
Na de akkor ennek a műsornak az az egyik lényege, hogy kulisszatitkokat is felfedjünk. Hogy volt ez? Azt tudom, hogy ma úgy megy akkor, ahogy mondta, hogy szórakoznak önök is a próbán.
Igen.
Na de ez így ment régen is?
Mindig.
És arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez bevált, hogy a színészek jól érezték magukat közben, akkor az kihatott később, vagy garantált azt, hogy a közönség is?
Azért ezt színháza válogatja.
Aha.
Hogy egy érdekességet mondjak. A mikroszkópon ott nem volt szokás, hogy nevettessük egymást. Ennek ellenére előfordult, hogy véletlenül becsúszott egy baki, és akkor elrögtük magunkat, ha nem tudtuk visszatartani.
De ez a próbán volt?
Nem, ez előadás alatt is előfordult. A Vidám színpad azért volt roppant érdekes, mert annak egy saját, külön bejáratú közönsége volt. A Vidám színpad közönsége az elvárta azt, hogy mi röhögtessük egymást, hogy valaki kiboruljon. Tehát az egy, főleg amikor zenés vígjátékokat játszottunk, meg ilyesmit, hát az hogy mondjam, hogy egy példa, volt egy előadás, az volt a címe, hogy kölcsönlakás. Semmi köze nincs ahhoz a kölcsönlakáshoz, ami most volt mozi és a Dobókatával.
Igen, akkor ez nem az.
Az egy másik kölcsönlakás volt. Ugye itt az volt a lényeg, hogy itt nyílt az ajtó, ott nyílt az ajtó, senki nem találkozhat senkivel, illetve csak ezzel az. Hihetetlen szereplőgárda volt. Kabos, Kazal, Csákányi, tehát Lorán Lenke, hihetetlen
az ikonikus
volt.
Hát névsor.
Na most az fölépítése a dolognak arról szólt, hogy miután az abszolút főszereplő a Kabos László volt, hogy őt belehelyezték egy környezetbe, egy szituációba, és a lényege az volt, hogy ő mit tud ebből kihozni. Hát nagyon sokat tudott kihozni, olyannyira, hogy még a Kazal Lászlót is sikerült megnevettetnie néha. A Csákányi Lászlót nem, mert az nagyon, az hihetetlen módon tudta visszatartani, de hát példának okáért a Lorán Lenkicét, vagy hírt akartam, majd máskor eszembe fog jutni. A Gyurkovics Zsuzsi. Hát ők azért megkínlódtak a dologgal, hogy valahogy ki tudjanak jutni, át tudjanak menni a színpadon, mert meghaltak a nevetést.
Na, azon gondolkodtam most, amíg hallgatom, hogy kapunk itt a Kettős Pont Színházban egy pici vidám színpados életérzést? Vagy régi hangulatot?
Én ezt csak remélni tudom. Nem valószínű. Nem valószínű. Ezt én nem tudom behozni ezt a dolgot. Sztorizhatnék a Vidám Színpad tagjairól, de ők nincsenek ott. Ez egy sajnos a Vidám Színpadi, az eredeti Vidám Színpadi kollégáim közül szinte már senki nem él. Tehát a régi nagyok közül. Tehát
egyedül a Bodrogi Gyula?
Aki... A Bodrogi Gyula az még él, meg a Rátonyi Hajné, uh-huh. akivel együtt szerződtünk oda. Várkonyi Andris.
De az idősebb generációból.
Hát ezek a öreg emberek, akik mi vagyunk ugye most már. Mi vagyunk az idősebb generációk, és hát annak a színháznak fantasztikus légköre volt. Fantasztikus légköre. Ment a cukkolódás, de közben nagyon szerettük egymást, jól éreztük magunkat, és minden megengedett volt. Minden a világon az normális kereteken belül. Például én csináltam olyat, hogy sajnos erősen letisztázva kell most elmondanom a történetet, nem a pontos szavakkal, hogy miután én elég sok embernek a hangját tudom utánozni, fölhívtam például az Alfonzót, Kibédi Ervin hangon, hogy szervusz, édes Józsikám, te figyelj ide, ez a forgás gyerek, ez hogy került ide? Hát ez valami borzaszt, ez a tehetségtelen, hogy rossz rád érzi. És te meg itt dolgozol vele, hát. És akkor mondta az Alfonzó, hát édes Ercikém, én jól meg vagyok vele, hát ügyes a gyerek, de hogy ügyes, hát te mi van ezzel ügyes? Hát egy értelmes hangja is, hát ez nem tud kijönni a színpadra, nem tud levenni a színpadra, használhatatlan. És még mondtam egy-két ilyet, és tudtam, hogy másnap találkozni fognak, mert délután kabaré volt. Mert úgy zárták le, hogy jó, ezt mondta az Alfonzó nekem, aki Kibédi voltam akkor. Igen. Édes Ercikém, holnap úgyis ezt megdumáljuk, jó? Most tudni kell, hogy én akkor szinte minden Alfonzó show-ba benne voltam. Szeretett velem dolgozni, én is imádtam vele. És bejött, és odaült a Ercihez, hogy Ercikém, akkor most akkor beszéljük, hogy ezzel a, mi bajod van a forgáccsal? Nekem? Hát mi bajom ezzel? Ez egy ügyes gyerek, hát én ezt... Hát ne csináld, hát nem ezt mondtad. Nem ezt mondtad. Én nem ezt mondtam. Hát mikor mondtam, én nem ezt? Hát miért nem mondtam? Hát ne, és akkor ment a... És akkor... Hát tegnap fölhívtál, és azt mondja, én téged fölhívtalak? Hát ne hülyítsél, a számodat nem tudom. És akkor az Alfonz... Forgács, az anyád, úristen, és kikergetett a Révai utcán.
Őrület. Na, de hát legalább zajlott az élet.
Igen, de ugyanakkor az is volt, hogy ha én nem voltam, ugye 7-kor kezdődött, 7:30 volt a maximum, amikre be lehetett érni, de én 5:45-6-kor nem voltam a színházban, akkor Kibédi már hívott, hogy...
Tényleg?
Forgács, hol az anyád iskolájában vagy te? Hát figyelj, hát ki vannak téve a bábuk? Imádott velem sakkozni. Aha. Én ugyanis nem tudok jól, és ő mindig megvert.
Ja, hogy ezt érezte benne.
Azt mondja, most mi van? Megkezdett? Hát itt vagyok védelt. Gyere, hát menek a sztorik. Hát. Úgyhogy nekem 5:45-6-ra ott
körülött lenni. Kellett lenni.
És akkor, amikor vége volt az előadásnak, akkor még, hát volt úgy, hogy éjjel 1:30-2-kor bejött, mert ugye a színészbejáró az egy háznak, egy gangos háznak az udvarában
igen,
volt.
Igen, igen.
És az ablakok is arra nyíltak. És mi ott röhögtünk, sztoriztunk, és akkor bejött a házmester, édes színész urak, megkérhetném, hogy menjenek önök az... mert a lakók panaszkodnak, hogy... És akkor tényleg becsuktuk az ablakokat, azt mindenki elment haza. Vagy átmentünk a balettcipőbe, vagy a bolerúzsba.
Legendás persze. Helyekre. Oké, örület, napestig hallgatnám egyébként. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, és őszintén mondom, hogy Forgács Gábornak is nagyon örülök, hiszen olyan történeteket mesél, amiről mi még nem is hallottunk. Kitől, mitől, vagy hogy hallottunk volna, meg nem is voltunk ott. Sajnos, bár szerintem a hallgatók közül biztos, hogy sokan vannak olyanok, akik még láttak vidám színpados előadásokat. Egyébként magán a vidám színpadon én is voltam, szerencsére.
Biztos vagyok benne, és legalábbis remélem, hogy még sokan élnek, és jó szívvel emlékeznek vissza a vidám színpad előadásaira.
Hát és ha szeretnének vidám perceket, akkor el kell menni a Kettős Pont Színházba.
Na, ez a másik, hogy tényleg melegen ajánlom. Tehát sikerült egy olyan anyagot összeraknunk, az én kis önálló, már majdnem önálló estem, ezt
mi
így hirdettem.
Mi a cím? Ezt még el nem is mondtam.
Humorforgácsa.
Na, a legjobb.
Ezt annak idején már használtam. Tudom,
ez ismerős volt nekem is.
Ez a Vidám Színpad kis színpadán ment annak idején, végig teltházakkal, és nagyon nagy sikerrel, hála jó Istennek.
Mondom, ennyien fértek be.
Oda már befértek 200-an.
Pedig az is egy kamara színpad volt, ugye?
Igen, először egy picike színház volt, de ott volt fönt egy ilyen próbaterem, meg nem, és akkor azt alakították át, rendes zsinórpaddal, mint csodálatos volt. Végeredményben én voltam az egyik, aki fölavatta azt a színházat, és hát 78 vagy 79, nem tudom egészen pontos, hogy mit számítunk abba bele.
Igen, igen.
Annyi előadásom volt. Utána nem azért hagytam abba, mert már nem volt rá közönség, hanem egyszerűen nem tudtuk egyeztetni. Mert a színházban is minden darabban szinte benne voltam, mert akkor én voltam a fiatal.
Hát meg a millió meg, tévészereplés.
Hát pontosan erről van szó. Szóval, hát akkor még Garmadával, Gálvölgyi Show, Szeszélyes Évszakok, szilveszteri tévéműsor, Telepódium, rengeteg műsora volt a Magyar Televíziónak, és az az egy volt. Tehát nem volt
ezért
több televízió.
Ezért mindenki
hát persze,
és ezek át, a műsoroknak. És sztár volt, most akárhogy nézzük.
Hát, jó Istennek, eléggé ismert. Igen.
Azt az is, vagy hát ugye az, hogy celeb, ez egy tök más jelentősége is van az egésznek, mást is jelent, és más időszakban.
Az igazság az, hogy ez engem rettentően bánt, hogyha celebként.
Nem,
most, ha már fölhoztad témának, mert...
Voltak művészek, akik tényleg népszerűek voltak, és méltán érdemelték.
De azok nem celebek voltak,
hanem... A sztárkultusz, népszerű.
Igen. Igen,
szeretett
igen, igen. Volt mögötte teljesítmény.
Há, hogyne.
Tehát nem úgy ment a dolog, hogy nem híres emberekből híreseket csináltunk, és akkor el van intézve, és akkor onnantól kezdve akármit csináltak, róluk szólt az igen. élet. Én nem becsmérlem le őket, félreértés ne essék. Ez nekem világéletemben egy olyan furcsa jelenség volt, amit tudomásul kellett vennem, hogy ez be fog jönni, hiszen nekem megadatott az, hogy én rengeteget járhattam külföldön. Akkor is, amikor, hát az még nagyon
nem
furcsa
nagyon
dolog lehetett. Volt.
Igen.
Tehát Amerikától Ausztráliáig, a skandináv államokban, Dél-Amerika, rettentő sok
tehát
helyen
ahol
voltam.
Magyarok voltak.
Mindenütt a magyarok természetesen, csak magyaroknak léptünk föl. Tehát nekem arra soha nem volt pénzem, hogy én Amerikába kimenjek saját pénzen csak úgy, de nem is volt értelme, mert tényleg ami érdekes Amerikában...
Azt megmutatta.
Hát azt tényleg, mert péntek, szombat, vasárnap volt előadás. Vasárnap is csak délután. És a többi napokon azt csináltunk, amit akartunk. Tehát elutaztunk esetleg a vízeséshez, vagy elmentünk Las Vegasba, elkötöttük azt a pénzt, amit az előző kerestünk. Három nap kerestünk. Tehát...
Nagy élet ilyes, volt.
Éltünk, hát élveztük a dolgot, és amit csak lehetett, azt mint megnéztük, láttuk, jól éreztük magunkat.
Na, nem tehetem meg, hogy nem kérdezem meg, hogy hogy van most. Már csak azért, itt volt a lánya egyébként a kiállításával kapcsolatban, szívből gratulálok hozzá egyébként a lányához is.
Meg, kedves, köszönöm szépen, büszke is vagyok.
Hát megértem. Meg a zseniális képeket, portrékat készít egyébként, de ő egy külön műsorban itt amúgy is hallható volt a Slágerkultban. És mondtam neki, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom, PR-osként közöd van ahhoz, hogy édesapáddal van tele most minden médium? Azt mondja, úgy gondolod? Hát mondom, nem úgy gondolom, tapasztalom, hogy tele van, ezt mondd el neki is. Tehát elmondom, hogy önnel van tele minden médium, de ugye a betegséggel kapcsolatban. És akiknek mondtam, hogy ma önnel fogok találkozni, mondták, és hogy feltétlenül kérdezem meg, hogy hogy van, hogy érzi magát, tehát minden rendben? Vagy ilyet szabad
ez
mondani
nagyon,
ilyenkor?
Nem, persze. Hát hogy ne lehetne? Sőt, én büszke vagyok arra, hogy most itt vagyok, hogy így vagyok, hogy jól vagyok. Azt tudomásul kell venni, hogy egy olyan betegség, ami nekem volt, nevezzük nevén rák, nem is egy, kettő.
Két különböző?
Két különböző, aha. Igen. Az nem múlik el nyomtalanul. Arra nem lehet azt mondani, hogy na, most már akkor meggyógyultam, itt az egészség, boldogság. Nem lehet megkérdezni az orvost, hogy és tessék már mondani, mik a túlélési esélyeim. Mert esetleg megmondja. És annak nem nagyon örülhet az ember. De nem csak azért nem kérdezem meg, hanem azért sem kérdezem meg, mert 76 éves vagyok. Betöltött 76 év plusz két hónap. Na most, ez ugyanolyan, mint hogy megkérdeznék egy orvost, hogy tessem már nekem aztat megmondani, hogy egy 76 éves embernek mik a túlélési esélyei. Mert akkor azt fogja mondani, hogy hát édes szívem, most kezdjem el sorolni, hogy kik azok, akik csak a maga környezetéből, a közelébe nem jutottak ennek a kornak, miközben nem volt ilyen súlyos betegségük. Tehát én végtelenül büszke vagyok arra, hogy jó orvosokhoz kerültem, nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon hálatelt szívvel gondolok rájuk. Ezt mindig el is mondtam. De ugyanakkor úgy vagyok azzal, hogy azért én is kellettem hozzá.
Há, hogyne.
Tehát ez úgy kell hozzáállni, akármilyen súlyos egy betegség, és erről sokat beszélgettem orvossal is, pszichológussal is, mert mindig odaültettek hozzám egy pszichológust.
Tényleg?
Igen. Akinek aztán megfordultak a dolgok, és én voltam a lelki szemétlátája.
Ezt is megértem.
Hogy mondjam, a betegséget nem szabad komolyan venni. Én nem
ez
vettem
a titok,
komolyan.
Ez a titok.
Nem vettem komolyan, pedig nagyon sokat szenvedtem. Ezt el kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokat szenvedtem. Háromszor pakoltak itt teljesen, úgy mellettem volt a... Nem voltam ébren, férjét, és ne esett, csak elmesélték. Ez az, amire mondhatom, hogy ott voltam személyesen, ahol mesélték. Hogy minden rendben legyen, mert voltak problémák. Tehát már az első műtét után jöttek problémák, a második műtét után is, csak sokkal később.
De még így se vette komolyan, hogy...
Én soha nem vettem komolyan. Tehát az első adandó alkalommal, amikor már tudtam röhögni, meg tudtam röhögtetni, akkor már a dolog így ment. Tehát ott feküdtem egy kórterembe egyedül, az anesteziológia és intenzív terápiás klinika egyik szobájában, és körülöttem ott álltak, amikor éppen ráértek orvosok, nővérek. És
szórakoztatta őket?
És akkor én sztoriztam, miközben úgy néztem ki, mint egy kibontott rádió.
Aha.
Tehát ilyen is volt. De volt olyan is, hogy amikor az utolsó műtétem volt, amikor megint csak ki kellett nyitni, hogy rendet csináljanak odabent, akkor a műtét után olyan fájdalmaim voltak, hogy sírtam, mint egy gyerek. Nem bírtam, tehát akkor, akkor kerültem abba a helyzetbe, hogy ezt már nem lehet elviselni. És akkor az utoljára operáló orvos, Buzogány István tanár úr, az odaült az ágyam mellé, a Péterfi Sándor utcai klinika urológiáján, és azt mondta, hogy Gábor, én tudom, hogy maga olyan munkát végez, amihez nagyon kell az agy. Ugye a szinkron, amikor nagyon le kép, szöveg, játék, stílus, tehát az egész, én tudok magának adni olyan fájdalomcsillapítót, amikor nem érez semmit, de annak marad hatása. Mert ugye az igazi fájdalomérzet az az agyban van.
Igen.
Tehát ott lehetne megszüntetni, de ne csináljuk ezt. Viselje el egy pár napig, hogy ez van. És amikor ezt elmondta, onnantól kezdve
átkattam.
Ugyanúgy fájt, de már nem érdekelt.
De jó.
Tehát meg volt egy célom, ami nem jutott nekem magamtól eszembe, de akkor éreztem, hogy igaza van. Igaz, ezt el kell viselni. Nem kell, hogy nekem itt morfium, meg nem tudom, mi legyen, hogy esetleg picikét elhűljek, mert ugye már nem vagyok egy fiatal ember. És ez nagyon jól bevált.
És szerintem most nagyon fontos, hogy ezt elmondta, mert útravalót, kapaszkodót ad a hallgatóknak is.
Hát már de olyan hallgatóknak, akik esetleg hasonló helyzetbe
kerülnek. Biztos, mert azzal, hogy nem szabad komolyan menni a betegséget, az azoknak is fontos útravaló, akik még szerencsére nem tapasztalták meg. Mondjuk én világéletemben úgy álltam hozzá, sokan nem is értik, hogy nincs betegség tudatom. Akkor se, ha tényleg valami van, mert úgy vagyok el, hogy majd megyünk tovább, majd meg lesz oldva, vagy megoldják azok, akiknek ez a feladata. De rokonokkal, barátokkal is, ha bárki panaszkodik, nem úgy tekintek rá, mint beteg emberre. Mert nem érdekel ez az egész, hanem menjünk tovább,
helyes,
és tesszük a
dolgunkat. A legfontosabb nem az, hogy te hogy tekintesz egy beteg hát, emberre, saját, hanem saját magadra.
Na ezért fontos az, hogy ezt most elmesélte, és
köszönöm a
bizalmat.
Én már akkor elkezdtem tervezni az én kis önálló estemet.
De jó, amit most megnézhetünk.
Ami majd most
na,
lesz.
Na akkor mondjuk el még egyszer így a végén a pontos időpontokat, humorforgácsok.
Humorforgácsok, bár majdnem önállói szerzői est,
okay.
Ami a Kettős Pont Színházban lesz. Jegyek beszerezhetők a jegy.hu-n,
okay.
Vagy esetleg ott személyesen, de hála jó Istennek, most már kapkodni kell.
Na szuper,
mert
hat időpont
igen, 5-e, 6-a, 7-e és 19-20-21. Akkor lesz a Kettős Pont Színház, ez egy picike színház.
9. kerületben.
Igen, Rádai utca közepén, és úgyhogy ezt a kevés jegyet siessenek szétkapkodni.
Hát sok csillogó szempárt kívánok.
Nagyon kedves.
Mert akkor nagyon szépen. Nem ülök mellé a jó kívánsággal, hogyha az megnéz, mert hát önnek is csillogjon így a szemmel, hogyha legközelebb
találkozom. Hát én nekem mindig csillog. Hál' ha én odaállhatok egy mikrofon elé, szinkronizálhatok, akkor én nekem az már a legnagyobb boldogság.
És most arra nem volt időnk, hogy beszélgessünk, de hát amíg nem éltek a mikrofonok itt, addig felidézte, hogy hát anno ma már mondhatjuk, mert nincs ilyen rádió, legalábbis éteri sugárzásban a Danubius rádió hőskorában ön ott volt műsorkészítő, műsorvezető.
Bizonyám.
Szóval, meg Gabi Baba néven.
Gabi Baba néven
ugye,
voltam, dugófigyelő.
Bizony. Úgyhogy amikor mikrofon van, akkor az megint egy más állapot?
Teljesen más állapot. Akár rádióműsorban voltam, akár most, hogy szinkronizálok, és csinálhatok jópofa figurákat. Például annak okáért, hogy a Madagaszkár pingvinjeiben én vagyok Julien király. De sorolhatnám, tehát Danny DeVito-t csinálom most napok óta, vagy hagyd ne dicsekedjek.
Na hát fogjuk követni.
Elég ösmért a hangom.
Az biztos. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén
én
mondom.
Is.
Folytassuk majd. Jöjjön vissza, és a másik két szereplőt, a Dorinát és a Leventét is meg fogom interjúvolni.
Gárpáti Levent.
Hát,
Csifó
Dorina, fontos. Igen. Innen üzenem nekik, hogy várom őket szeretettel. Köszönöm még egyszer az idejét, és
én
a hallgatókét is,
is
természetesen. Most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.